Én elkészítettem életem első szelfiét, mert máshogy nem tudtam volna megmutatni, csak egy tükörből, hogy a mobiltelefonom megvan, hiszen azzal tudom lefényképezni az eszközömet, amely eszközt le kellett fényképeznem, úgyhogy azt hiszem, hogy megérkeztem én is a 21. században nektek köszönhetően.
Csak bízni tudunk benne, hogy ez a selfie ez megfelelő öltözékben történt.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Deutsche Telekom IT Solutions Unmute All podcastjának 7. adása. Én Civin Péter vagyok, és velem szemben Gál Máté ül. Máté, kérlek szépen áruld el nekünk, hogy van-e névjegykártyád, és hogyha van, akkor mi van ráírva neveden kívül? Ha nincs, akkor meg ha lenne, akkor mi lenne ráírva?
Igen, a kettő egymásból következik egyébként, mert a nevem mellett valószínűleg az lenne feltüntetve, hogy GND Digitalization Manager. És ugye digitálisak vagyunk, tehát analóg névjegykártyával nem rendelkezem, úgyhogy nincsen, de valószínűleg ez állna rajta.
És mivel foglalkozik egy Digitalization Manager?
Mindennel.
Köszönöm szépen, itt akkor véget is ért a podcastunk. Mátétól megtudtunk mindent, ő az, aki itt mindennel foglalkozik. Ha rá tudnálak venni valahogy például készpénzfizetéssel, vagy más módon, hogy egy picit jobban kifejtsd, hogy mi ez a minden, amivel foglalkozom.
Alapvetően ugye a digitalizáció az eleve egy elég nagy terület, de nem csak azt értjük bele. Digitalizáció alatt tankönyvi értelemben beszélhetünk arról, például amikor van egy papír alapú számlánk, vagy névjegykártyánk, akkor azt digitális jelekké alakítsuk, tehát ne papírszámlánk legyen, hanem mondjuk egy PDF-es számlánk.
Tudsz esetleg példát mondani egy projektre, amit együtt csináltatok te, és ahogy nevezted a csapatod?
Igen, pont az utóbbi időben volt egy nagyon érdekes és izgalmas projektünk. Azt kezdtük el figyelni, hogy az emberek, ugye ebbe az új korszakban, amit nevezhetünk New Era-nak, vagy Post-Covid-nak, vagy aminek akarunk, nyilvánvalóan megváltoztak az irodába járási szokások is. És azokat a logokat, amik ugye azt nézik, hogy te bejöttél az épületbe, a kis forgókapun, vagy a mélygarázsba, ezeket kezdtük el elemezni és feldolgozni, és nyilvánvalóan olyan módon megjeleníteni, vizualizálni, ami a döntéshozóknak, akár a CEO, vagy az egész executive boardunk, tudják nézegetni, és ez alapján tudják meghozni azokat a döntéseket, amik szükségesek mondjuk egy iroda szerződés kialakításakor. És itt nyilvánvalóan nagyon összetett problémáról volt szó. Van sok adatunk, azt valahogy emberi szem és agy számára értelmezhetővé kellett tennünk. Figyelembe kellett vennünk az adatvédelmi szabályokat, tehát ez nyilvánvalóan nem szabad, hogy visszakövethető legyen mondjuk egyén szintjére, hogy akkor Máté mikor jött be, mennyi időt töltött az irodában, hanem bizonyos metódusokkal ezeket a személyes jellegű dolgokat eltüntettük belőle, és agregálva tudjuk nézni, és ez alapján nagyon pontos döntések tudnak születni majd a jövőben.
Amikor ezt megvalósítottátok, ezt a dolgot is előállt az a report, ami információval szolgált a döntéshozók számára, akkor abba ti belenéztetek? Megnéztétek, hogy milyen adatok vannak, milyen eredmények jöttek ki, vagy csak elvégeztétek a munkát, és utána forward, és valaki csinált vele valamit.
Hát ez biztos lehet így is csinálni, ezt a szakmát. Én kifejezetten minden kollégánktól kérem, és én is így csinálom. Szerintem nem lehet anélkül, hogy az ember ne értené meg az üzletnek a kihívását, amivel éppen szemben áll, vagy magukat, az adatokat, amikkel dolgozunk. Tehát biztos lehet úgy is, hogy hát mit tudom én, itt van, ki kell jönnie, hogy 4, ki jött, hogy 4, és akkor tovább küldöm. De hatékonyan úgy lehet, hogyha tényleg megértjük, és ez muszáj megnézni az adatokat, muszáj beszélgetni az üzlettel, az igénylőkkel, mire van szüksége, miért van szüksége. Ő nyilván nem tudja úgy elmondani, hogy hát akkor azt az adatot úgy kéne feldolgozni, hogy azt összeadod meg, és akkor utána meg ott a pie chartban legyen. De ez egy ilyen folyamatos beszélgetés, ilyen formán is hajazunk az agilitásra, hogy egy folyamatos interakció.
Szóval akkor megnézted, hogy milyen számok vannak ebben a riportban. Volt valami érdekesség, ami megragadt a fejedben, ami igazán izgalmas volt, amire nem számítottál?
Hát anélkül, hogy elmondanám a konkrét adatokat, mert nyilván az is bizonyos értelemben egy belső adatunk. Voltak benne érdekességek. Tehát az embernek van egy prekoncepciója, amikor bejön az irodába, leparkol, van bőven hely, körülnéz az irodába, hányan vagyunk, kik vannak itt. Ez ugye az észlelési torzítás. Tehát én mondjuk dolgozok egy emeleten, most éppen a 6. emeleten, annak is egy részén, hát azt látom meg mondjuk az ebédlőt. És az adatokban ennek azért ellentmondó dolgokat láttunk, tehát jóval több időt töltenek a kollégák bent az irodában, mint amit mondjuk én gondoltam.
Szóba kerültek a pénzügyi vezetőink, ezek közül egyik ugye Őrfi Zsolt, aki elkövette az egyik legdurvább merényletet, amit el lehet követni kollégák ellen, és elment egy konferenciára, ahol tanult valamit, és aztán visszajött, és valami megváltozott. Mesélsz erről, hogy mi volt ez a változás?
Volt több ilyen eset is, de azt hiszem, hogy tudom, hogy melyikre gondolunk. Hát ez pont az adatokkal kapcsolatos volt, és a BI rendszer, ugye a Business Intelligence rendszerekkel kapcsolatosan hangoztak el ott dolgok ezen a konferencián, ami után akkor még ő, mint controlling vezető, és én, mint a controllingon dolgozó business analyst, kolléga beszélgettünk. És ott látott több megoldást. Föltette nekem a kérdést, hogy Máté, nekünk miért nincs ilyen BI rendszerünk? És azon kívül, hogy kicsit nyökögtem, próbáltam ugye meg kellően jó kifogást kitalálni, azt tudtam válaszolni, hogy nem tudom. Úgyhogy az lett a döntés, hogy hát akkor talán ezen érdemes lehet dolgozni és elgondolkozni. Úgyhogy elindult a projekt, aminek kapcsán felmértük azt, hogy oké, mit jelent az, hogy BI rendszer, mik vannak a piacon, azok mennyibe kerülnek, milyen beszállítókkal tudnánk adott esetben együttműködni, akik tudnak ebben nekünk segíteni. És hát ennek a vége lett az, hogy 2019 májusában elindítottuk a Microsoft Power BI rendszerét házon belül, akkor még elsősorban a controllingos riportokkal, adatokkal, de akkor is már megjelentek HR szempontú adatok, létszámadatok, és ezt egy leadership fórumon jelentettük be, amikor már a működő rendszert megmutattuk az ott összegyűlt vezető kollégáknak, és nagyon nagy sikere volt annak, hogy ezek az adatok így elérhetőek lesznek, nem kell mindig fölvenni a telefont és fölhívni a kontrollerünket, illetve annak, hogy konkrétumot tudtunk mondani, hogy na akkor 2019 májusában ez elérhető lesz. És aztán ebből nőtte ki magát gyakorlatilag az egész adatelemzési feladatkör, részleg, csapat, hívhatom, aminek akarom, ami most már egyre nagyobbra és nagyobbra duzzad.
El tudod mondani, hogy egy ilyen projektben neked személy szerint mi a szereped, illetve kik dolgoznak még benne?
Hát az én szerepem az változó. Alapvetően ez úgy indult, hogy 2019-ben vezettük be az első ebbe az irányba mutató szolgáltatásunkat az adatok világába, ez a Microsoftnak a Power BI nevű rendszere volt, és akkoriban még azért erősen olyan BI fejlesztőként funkcionáltam. Ahogy rájött a cégünk, és mi is arra, hogy ezt hogy lehet jól használni, és mire lehet használni, nyilvánvalóan nőtt az igény, ezáltal kellett újabb és újabb kollégákat bevonni, akik tudnak ezzel foglalkozni. Van még ma is olyan projekt, amiben mondjuk kicsit tevőlegesebben veszek részt, de alapvetően már igyekszem csak ezeket az erőforrásokat, kollégákat, megfelelő feladatokat megtalálni nekik, és itt azért el kell mondani azt is, hogy ez bár erősen IT-nak, digitalizáció, automatizáció ilyennek tűnik, nagyon fontos az, hogy milyen mondjuk a kémia az üzleti terület és az adatexpert, vagy ahogy mostanában szeretjük hívni bizniszpartner között.
Azon kívül, hogy figyeljük azt, hogy mikor hányan vannak az irodában, és mekkora kapacitásra van szükség, ezen kívül még más dolgokat is digitális projekteken keresztül ismerünk meg és digitalizálunk. Tudsz még példát mondani el?
Hát pont a számlázás egy ilyen, ahol szeretnénk hát a szükséges minimumra csökkenteni a fizikai tevékenységeket a számlák kapcsán, és minél automatizáltabbá tenni. Ez egy nagyon aktív projekt, és szeretnénk erre még nagyobb hangsúlyt fektetni a jövőben. Ami még a múltba nyúlóan egy kifejezetten izgalmas téma, és szerintem ott talán mondhatom, de lehet, hogy ez is egy észlelési torzítás, hogy a piaci átlag feled vagyunk, ez a tervezésünk, a pénzügyi, illetve HR szempontú tervezésünk, amire van már 2015 óta egy viszonylag összetett integrált rendszerünk, aminek a segítségével tényleg a legalsó szintről legkisebb költségelemeket akár meg tudjuk tervezni, és abból föl tud épülni egy egész éves terv.
Amikor először beszélgettünk erről, akkor te említetted nekem a szimuláció szót, amiről nekem egy futballmeccs jutott eszembe, de itt valami másfajta szimulációról van szó. Mesélsz erről egy pár gondolatot?
Így van. Tehát amellett, hogy a tervezést viszonylag korszerű alkalmazásokkal tudjuk támogatni, amellett magát a pénzügyi zárás folyamat. Tehát a pénzügyi zárás az egy picit elvont fogalom lehet annak, aki ebben nem, nincsen benne. Ugye ez az a művelet, amit bizonyos időközönként havi vagy éves szinten, esetünkben éves, havi szinten, bocsánat, meg évesen is, meg kell tenni ahhoz, hogy megfelelően tudjon működni a vállalat. Ugye mi egy nagy egésznek a része vagyunk, ami a Deutsche Telekom, és ott ezeket még konszolidálni kell, hogy kijöjjön az, hogy akkor most a Deutsche Telekom a valamelyik negyed évben mit teljesített, és ezt a tűzsdén tudják mutatni. Ez is egy nagyon összetett, nagyon sok résztvevős folyamat. Elég sokszor előfordul az, hogy olyan dolgokat kell leképezni, hogy nézzük meg, hogy ha bejön ez meg ez a számla. Mert hogyha nem jön be számla, akkor például úgynevezett pénzügyi elhatárolást kell képezni. És ezeket vállalatirányítási rendszerünkben, ami nálunk az SAP, kell megtenni. De aki dolgozott már SAP-val, nem mindig olyan dinamikus az a folyamat, mint ahogy azt az üzleti szereplők és folyamat megkívánná. Ezért van lehetőség arra, kialakítottunk egy pénzügyi és kontrolling támogató rendszert, ahol ezeket az elhatárolásokat lehet úgymond szimulálni. Tehát beviszi az illetékes kolléga, hogy akkor most tegyük fel, hogy el kéne határolnunk, mert nem jött meg a villanyszámra 10.000 forintot, akkor beírja, és már a következő frissítésnél a riportba látja is. És nagyon fontos, hogy ezek a riportokat is úgy alakítottuk ki, hogy a riport frissítés sem olyan, mint amit az ember mondjuk megszokhatott sajnos korábban, hogy elindítom, kimegyek, megiszok egy kávét, beszélgetek egy kicsit a kollégákkal, és mire visszaérek, talán már látok valamit, hanem ez is gyakorlatilag mondhatnám, hogy valós időben, de azért mondjuk úgy, hogy percen belül meg tud történni.
Én azt gondolom, hogy a digitalizáció kapcsán az elmúlt 2 évben mindig felmerül az, hogy mi gyorsíthatja föl az ilyen projekteket, vagy általában egy-egy vállalat digitalizációját, és beszéltünk ugye arról, hogy ha egy vezető elmegy egy konferenciára, az gyorsíthat, de sokan mondják azt, hogy a COVID volt a legnagyobb gyorsítója az ilyen projekteknek. Ez a Deutsche Telekom IT Solutionsnél is igaz szerinted?
Nálunk kifejezetten nem. Ezt a mondást ezt sokszor mondják. Ez elsősorban szerintem a KKV szektorra érvényesíthető, amit én látok Magyarországon. Mi szerencsére nagyon jól látunk, amikor elindult az egész sajnálatos helyzet, mint belső IT szempontjából tulajdonképpen föl voltunk készülve arra, hogy egyik napra a másikra akár mindenki otthonról dolgozzon, mind a rendszereink, amit már említettem, a tervezőrendszerünk, a pénzügyi elemzőrendszerünk, minden képes volt arra, hogy helytől függetlenül tudjunk működni. De hogyha a digitalizáció előrelendítésére mutató jeleket nézem, akkor nyilván kell egy erős vezetői elköteleződés. Ez most vagy konferenciáról jön, vagy belülről. Esetünkben szerencsére szerintem mindenhonnan. És ez nem csak pénzügyi vezetői szinten, hanem a vezetőség bármelyik szintjétvel, hogyha leülnénk beszélgetni, akkor előbukkan a digitalizáció és az adatok, mint olyan, hogy fontos téma, amivel foglalkoznunk kell, és foglalkozunk is. A legkomolyabb hajtóereje szerintem a Deutsche Telekom IT Solutionsnél az, hogy szerencsére még a mai napig egy növekvő cég vagyunk, akár létszámba, akár szolgáltatásokba, hogyha nézem. És muszáj, hogy egyre hatékonyabbak is legyünk, hiszen így tudunk jó partnerei lenni akár a Deutsche Telekomnak, akár a T-Systemsnek, vagy végeredményben az ügyfeleknek, akiket kiszolgálunk, és ez érvényes a belső működésünkre is. Tehát a kollégák akkor tudnak a munkájukra fókuszálni, hogyha az egyéb egyébként nagyon fontos és kötelező jellegű mondjuk pénzügyi elszámolások, vagy egyszerűen csak a riportok, ezek könnyed, hatékony módon tudnak működni.
Egy picit azért hadd kérdezzek vissza, mert értem én, hogy a COVID nélkül is mi fejlettek voltunk, és fejlődni akartunk, mert hogy belülről, kívülről mindenhonnan jön ez a dolog. De vajon az online pizzázás is létrejött volna a COVID nélkül?
Igen, azért van jó pár megoldásunk, amit ennek az új világnak köszönhetünk. Az egyik ilyen, ami most indult el, aminek a gúny neve, még az online pizzázás, vagy online pogácsázás. Erről most, hogyha jól emlékszem, 2 hete jött ki a kommunikáció, hogy készült egy új tool, egy eszköz, aminek a segítségével a kollégák kellően jó biztosított módon tudják elindítani a különböző csapatépítő megoldásaikat, amiben már berekerültek az online vagy hibrid, ugye hibridnek azt szoktuk hívni, amikor valaki otthon van, valaki meg irodában vagy más helyszínen, ezeket meg tudják tenni. Illetve a másik, amit még ennek a hibrid érának köszönhetünk, ami szerencsére elég pozitív visszajelzéseket kaptunk, az a leltár tool, inventory tool, nem vagyunk túl fantáziadúsak a névadásban, de ez volt az az eszköz, aminek a segítségével a jelenlegi személyi eszköz leltárt, tehát mondjuk a laptopodat, a telefonodat le tudták leltározni az illetékes eszközgazdálkodási és pénzügyes kollégák, mert hogy sikerült azt megoldani, egy nagyon kreatív ötletből jött, szintén a belső IT-val dolgoztunk együtt, hogy az eszközök nagyon nagy részét tudjuk úgy vizsgálni, hogy bejelentkezette a hálózatra, és ott van-e valakinél. Itt is nagyon sokat kellett egyébként a szabályozó testületekkel erről beszélgetni, hogy ez így jó-e, mehet-e. Elégséges-e, hogyha valaki lefényképezi, hogy itt van nálam a laptop, Isten bizony a nappaliban, vagy a WC-ben, vagy a konyhában, kinél hol. És erre kialakítottuk ezt a bizonyos toolt, aminek a segítségével meg tudtuk azt oldani, hogy nem úgy nézett ki a leltár, hogy kiszúrtunk egy hetet, és akkor mindenki lesz szíves befáradni a legközelebb irodába és bemutatni az eszközeit. Ez azért belátható, hogy viszonylag kellemetlen lett volna a kollégákba, de törvényi szabályozás, tehát akár mehetünk volna ebbe az irányba is, de egy kreatív ötletnek köszönhetően szerintem nagyon kényelmesen lehetett ezt most megtenni.
És ez a fényképezősdi is megvalósult, ugye?
Így van, így van.
Én ezzel találkoztam, szeretnék akkor ezzel kapcsolatban visszajelzést tenni, tényleg borzasztóan kényelmes a dolog, de én elkészítettem életem első szelfiét, mert máshogy nem tudtam volna megmutatni, csak egy tükörből, hogy a mobiltelefonom megvan, hiszen azzal tudom lefényképezni az eszközömet, amely eszközt le kellett fényképeznem, úgyhogy azt hiszem, hogy megérkeztem én is a 21. században nektek köszönhetően.
Csak bízni tudunk benne, hogy ez a selfie ez megfelelő öltözékben történt.
Meg tudod nekem mondani, hogy miben méred egy ilyen projektnek a sikerét? Ugye a pizzázós túlnak, az online pizzás túlnak talán még nem lehet megmérni az eredményességét, hiszen annyira új, de hogy a többiek esetében mikor dőlsz hátra, és mondod azt, hogy igen, ez szép munka volt, vagy mondod ezt a kollégáidnak?
Nagyon fontos mindig a felhasználónak a visszajelzése. Tehát szerencsére, vagy nem szerencsére, de viszonylag őszinte kollégákkal dolgozunk együtt itt a Deutsche Telekom IT Solutionsnél. Ez is a kultúra, tehát, hogy adjunk egymásnak feedbacket. Ha valamit nem jól, vagy nem kényelmesen csinálunk, biztosak lehetünk benne, hogy megkapjuk az ezzel kapcsolatos visszajelzéseket, ami nem is baj, mert akkor tudjuk, hogy valamit másképp jobban kell csinálnunk. De meglehetősen hipokrita lennék, hogyha adatokkal foglalkozom, és nem mérnénk valahogy a saját teljesítményünket. Hát ezzel kapcsolatban már egy picit nehezebb azért mérni, hiszen a hatékonyság az sokszor szubjektív. De nézzük nyilván a rendszereinknek, akár a BI rendszernek, akár a tervezőrendszernek a kihasználtságát, hogy mennyi kolléga használja, mennyi időt használja, illetve tervezünk egy komolyabb kérdőíves felmérést is, amit aztán időről időre megismételve valóban tudjuk követni azt, hogy amit csinálunk, az mennyit segít a kollégáknak.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Máténak és mindenki másnak a figyelmet. Ez volt a Deutsche Telekom IT Solutions Unmute All podcastjának 7. adása.
Én is köszönöm.
Sziasztok. Szia Máté.
Sziasztok.